A vallási turizmusról és a szakrális helyekről, meg a zarándok utazásokról lesz szó. A mai műsorban, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Riár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ha utazás, akkor persze utazhatunk akár gyalog is, hiszen sokak számára a zarándok út az azt jelenti, hogy sokat gyalogolunk. Hát az biztos, hogy régen így volt, de azért akkor is mentek lóháton vagy szekéren jó pár zarándoklat során. Ma is mehetünk akár zarándok vonatokkal is, vagy vonattal is bizonyos úti célokra. Mehetünk akár autóval is, repülővel is, és sokféle fajta zarándoklat létezik már manapság. De ha megnézzük azt, hogy igazából a vallási turizmus az utóbbi időben mennyi mindent jelent, akkor elmondhatjuk, hogy a turizmus jelentős ágazata a világ idegenforgalmának 25%-át is kiteszi, hogyha tágabb értelemben vesszük. Az emberek millióit vonza ugyanis spirituális célból, vallási célból vagy kulturális célból jó pár hely, jó pár szakrális hely. Ez a szám ez azt jelenti, hogy hát egynegyede, egyötöde valamilyen módon kapcsolódik az utazásoknak a vallási turizmushoz. Még akkor is, hogyha mondjuk az, aki elindul egy utazásra, és a vallási turizmus alanya az nem hívő, akkor is elmegy egy templomba, elmegy egy szent helyre, megnéz egy érdekes helyszínt, ami fontos azoknak, akik vallásához kötődik. A világnak fontos szakrális helyszínei vannak. Vatikánváros például, ugye Olaszországban a katolikus egyház központja, a pápa otthona, a Szent Péter bazilika, ott található Szent Péter apostol sírja, aki ugye az első pápa volt, és nagyon sokan ellátogatnak a Sixtus kápolnához is, és a vatikáni múzeumokat is rengetegen megnézik. Régen óriási sorok álltak a Sixtus kápolna előtt, ma már az interneten tudunk helyet foglalni, de még most is óriási sorok vannak, és általában ez a környék mindig tele van turistával, hiszen vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül rengetegen akarják megnézni ezeket a híres helyeket. Jeruzsálem, Izrael, a kereszténységnek, a zsidóknak, az iszlámnak egyaránt szent hely, és itt van a Szent Sír temploma, Jézus keresztre feszítésének és feltámadásának feltételezett helyszíne. Amikor a Szent Sír templomhoz elmentem, és a környező helyet megnéztem, akkor elsőre én nagyon meglepődtem, tehát azért, hogyha őszintén elmondom, nem erre számítottam, tehát sokkal inkább meghittebb helyre, és hát egy hatalmas bazár van jobbra-balra mellette, a templom mellett, ahol a legkülönbözőbb dolgokat lehet kapni, legkülönbözőbb termékeket, tehát egy picit nekem egy illúzió romboló volt elsőre a környék, de aztán megszoktam, és hát ott megmutatták a Szent Sír templomban a különböző híres dolgokat, például elmesélték azt is, hogy ugye azért Golgota, azért Koponyahegy, vagy azért Kalvária, ugye attól függ, hogy milyen nyelven mondjuk, mert hogy oda temették el az első ember Ádám koponyáját, és állítólag, amikor Jézus vére kiserkent, akkor a vére lecsorgott a földbe, és hát egészen Ádám koponyájáig, és ez kötötte össze Jézust és az első embert. Tehát ezt is hallottam, ezt a történetet ott Jeruzsálemben, de az biztos, hogy a Szent Sír templomát rengetegen meglátogatják, de Jeruzsálem amúgy is tele van, és a környék olyan helyekkel, amelyek vallási szempontból rendkívül fontosak. Betlehem például a karácsonyi időszakban megtelik turistákkal, még akkor is, hogyha egyébként manapság ez a palesztin közigazgatási, autonóm közigazgatási terület, de ők is érdekeltek abban, hogy jöjjenek a turisták, jöjjenek a vendégek, és részt vegyenek az ünnepségeken, vásároljanak a különböző kegytárgyakból. A születés temploma Betlehem fontos épülete, és látszik az, hogy nagyon-nagyon régi a templom, hiszen már eleve a bejárat is nem egy hatalmas nagy kapu, mint a későbbi gótikus, meg az azt követő időszak templomai, hanem egy szűk kis rés, hiszen akkoriban még erődként is szolgáltak a templomok. Santiago de Compostela Spanyolországban szintén rendkívül fontos olyan hely, amit látogatnak a vallási turizmus tagjai, és mindenki látogatja lényegében függetlenül attól, hogy egyébként hívő vagy nem hívő, de ha már eljön ide, akkor a híres Szent Jakab út végállomásaként megtekinti Jakab apostol maradványait őrző templomot. és Franciaországban pedig a híres Mária kegyhely az, ahova évente több millió katolikus zarándok érkezik. Nekünk, magyaroknak Csíksomlyó rendkívül fontos, de azt kell mondanom, hogy Máriapócs is nagyon fontos, tehát nagyon sok szakrális fontos helyszín van itt Magyarországon is, Pannonhalmától kezdve egészen akár a Mátyás templomig, vagy a bazilikáig, tehát nagyon-nagyon sok olyan hely van, ahol tényleg sok turista fordul meg a magyarországi csodálatos vallási emlékeket, templomokat megnézni. Persze sokat meséltem a különböző keresztény zarándok helyekről, az iszlámnak is vannak szent helyei, ahová rengeteg turista érkezik. A muszlim világ spirituális központja Mekka, Szaúd-Arábiában található, és évente kötelező zarándoklat van itt, és ez ennek a célpontja. Itt található a Kába kő is, a Masjid al-Haram mecsetben, és elméletileg muszlimok léphetnek ide be. De hát láttam, hogy az interneten már fotót olyan kedves ismerősömről, akiről nem hallottam, hogy áttért volna. De azzal együtt a vallási turizmus fontos helyszíne Mekka. Medina, Szaúd-Arábiában Mohamed próféta sírjának helyszíne, a próféta mecsetben az, ami a legtöbb vallási turistát vonza. És az iszlám harmadik legszentebb helye Jeruzsálem, ahol a Szikladóm és az Al-Aqsa mecset is található. Egyébként a siratófal mellett van egy feljáró, egy ácsolt, meg vasból készített feljáró, és azon a feljárón, ha felmegyünk, akkor tudunk eljutni arra részre, ami szintén ilyen palesztin autonóm közigazgatási rész, hát ugye részbeli, csak részbeli ez az autonómia, de minden esetre fel lehet menni a Szikladómhoz, az Al-Aqsa mecsethez, és ezt is meg lehet nézni. Indiában Varanasi a hinduizmus talán legszentebb városa, a Ganges folyó partján fekszik, és a hívők úgy vélik, hogyha a folyóban való fürdés megtisztítja őket a bűnöktől, a városban pedig, ha valaki itt meghal, akkor a reinkarnáció körforgásából az illető meg fog szabadulni, úgyhogy ez is fontos számukra, hogy ide eljöjjenek egy élethelyzetben. És Bodh Gaya Indiában még az a hely, ahol Buddha lett Gautama Siddhártából, tehát Buddhává vált, megvilágosodott a vallás alapító, és egy híres templomkomplexum jelöli ezt a helyszínt. A UNESCO világörökség része Lumbini, Nepálban a Buddhának a születési helye, és szintén fontos vallási központ. Az Angkori templom együttes, az Angkor Wat, Kambodzsában pedig a világ legnagyobb vallási műemléke. Eredetileg hindu templomként épült, aztán később buddhista templommá alakították. Minden esetre nagyon sokan, akik Thaiföldre érkeznek, azok is elmennek utána Kambodzsába az Angkori templom együttest megnézni. Egy hatalmas őserdőszerűséget képzeljenek el, és talán egy hét is kevés ahhoz, hogy minden szentét itt megnézzünk, mert az egyik, amit a legtöbb képes lapon látnak, az egyik templom együttes talán a leghíresebb, de van olyan templom, amit már félig meddig benőtt a dzsungel, és a fák szinte összefonódtak a hatalmas oszlopokkal, kövekkel, falakkal. Van olyan templom is, hogy ilyen kis vizesárok veszik körül, tehát rengeteg-rengeteg templomot találunk itt az Angkor Watnál, az Angkori templom együttesnél. Én két teljes napot voltam itt. Egyébként van egy olyan szabály, hogy ha valaki repülővel érkezik Siem Reapbe, ami a település, ahol az Angkori templom együttes található, hát nem a településen, hanem a közigazgatási területén, ott az őserdőben lényegében, ugyanaz nap nem mehet el repülővel, mint amelyik nap érkezett. Én ezt nem tudtam, úgyhogy vettem délutánra vagy estére egy jegyet, gondoltam, hogy reggel megérkezek, megnézem, mondjuk egy 10-12 óra elejéig gondoltam én, és aztán este hazamegyek, hát nem. De nem bántam meg, hogy több napot ott kellett töltenem, és a helyi rendelet értelmében csak későbbre kaptam jegyet, hogy visszamenjek Bangkokba, mert volt időm cserébe kalandozni és olyan templomokat is megnézni, amelyet az átlagos turisták közül csak kevesen látnak, mert nem mennek be olyan mélyen az őserdőbe, pedig azok is vadregényesek. Sőt, a híres, különböző képekről visszaköszönő angkori központi templom együtteshez képest sokkal izgalmasabb, szebb, érdekesebb és látványosabb templomokat is találtam. Nem feltétlenül olyan jó állapotban, de volt, amelyik még halhoz hasonlóan jó állapotban volt, csak hát azok mélyebben voltak az erdős részen. Egyébként a Pol Pot rezsim idején néhány templomot lőtáblának használtak, és van, ahol még a golyónyomokat is meg lehet találni, úgyhogy azért Kambodzsának is volt bizony vészkorszaka. elég szegények az itt élők. Van egy kétnapos belépő, de azt követően, ha akarunk, akár fogadhatunk is idegenvezetőt, nem erőszakosak, de néha csak azért is fogadtam, hogy legyen nekik egy kis pénzük, de anélkül is elsétálhatunk bárhová, csak azért vigyázni kell, hogy ne tévedjünk el, mert óriási területről beszélünk. Peruban az Inka uralkodók szent vallási helye Machu Picchu, és sokan azt mondják, hogy Dél-Amerika egyik legcsodálatosabb emléke, úgyhogy ide is eljönnek azért a világ sok helyszínéről. Japánban Kyoto számos buddhista templommal és Shinto szentéllyel van, a turisták imádják, és hát a vallási turizmus népszerű célpontja. Cseresznyéfa virágzás idején, március végén, április elején itt van a filozófus sétány, ahol elmerenghetünk a világ mulandóságán. Meseszép, tényleg gyönyörű, itt Kyoto ilyenkor. Tájföldön rengeteg-rengeteg templomot találunk. A fekvő buddha például, aminek a külső borítása arany, belül egyébként kőből van, betonból van a buddha, a turisták által felkeresett célpontok egyike, akkor itt van például a Watarun, a hajnal temploma, ahonnan a Chao Phraya folyóban gyönyörködhetünk, és felmertünk akár a tetejére is, de itt van a híres királyi templomegyüttes, ami a palota melletti templomegyüttes, és aranyozott díszeivel, démonokkal, sárkányokkal a magyarországi turisták nagy kedvence, talán a leglátványosabb emlékek egyike itt Dél-Kelet-Ázsiában, legalábbis úgy azoknak, akik tényleg a vallási helyek iránt érdeklődnek. Indiában van egy templom, úgy hívják, hogy aranytemplom, a szikh vallás központja, és az épületet valódi arany borítja, egy mesterséges tó közepén áll. Különlegessége a közösségi konyha, ahol vendégül látnak mindenkit, aki arra lát, arra elmegy, és hát van olyan időszak, amikor több tízezer ember megy bizonyos ünnepek idején, és vendégül látják őket. Tehát ez egy közösségi konyha, közösségi adományokból működik. Japánban a japán császári családnak vannak olyan része, olyan szentélyei, hogy építenek egy templomot, és 20 évente rituálisan lebontják, és aztán újjáépítik. De jó pár helyet találunk még a világban, ami fontos és vallási szempontból releváns. Egyébként a legkülönbözőbb vallásoknak van egészen meglepő helyen szakrális helye. Hát itt nálunk is, ha megnézzük azt, hogy hol vannak szakrális helyek, hát Bodrog keresztúron is van olyan hely, ahová jönnek az Egyesült Államokból, Izraelből, Oroszországból, és a csodarabbi sírját nézik, tehát rengeteg-rengeteg ilyen szakrális hely van. A keresztény zarándokutak és a zarándok útvonalak, a különböző létesítmények, amelyek a zarándokok rendelkezésre állnak az utóbbi időszakban egyébként megújultak, tehát Közép-Kelet-Európában, Magyarországon, a magyarok lakta helyeken, a Kárpát-medencében nagyon sok dolog történt, ami erősíti a vallási turizmust. Nyilván itt is olyan a helyzet, hogy hát vannak olyan zarándok útvonalak, ahol az ember akkor érzi át az egészet igazán, hogyha a többiekkel együtt egy közösségi szálláson, egy zarándok szálláson tudja eltölteni az időt, és van olyan időszak is, amikor pedig inkább választana egy egyszerűbb szállást magának. Hozzáteszem, a híres nagy szakrális helyek környékén is vannak ötcsillagos szállodák, ötcsillag superior hotelek, vannak ezen kívül olyan helyek is, ahol az átlagos turista egy jó szállodában akár a családjával is el lehet, és hát vannak olyan helyszínek is, ahol pedig 10-20-al magával lehet az ember, és néhány helyen pedig még ingyenes kis melegedők vagy hidegedők vannak, hát attól függ, hogy éppen milyen helyre megyünk, melyik ország, melyik vallási helyére. Természetesen nagyon fontos, hogy ha ilyen helyeken turistáskodunk, akkor hogyha nem az adott vallást követjük, akkor is tartsuk tiszteletben a hívők szokásait, akkor se felejtsük el, hogy egy szakrális helyen vagyunk, akkor is figyeljünk oda az előírásokra, legyen az éppen valaminek a viselése, térdetel, takaró, nadrág viselése, vagy éppenséggel fejfedő viselése, vagy bármi más, amit megkövetel az adott vallás. vannak olyan helyek, például Balin, ahol a balinéz vallás, az a hindu és a buddhizmus egy kicsi keveréke, ahol például úgy kell oda menni a templomhoz, hogy megmerítkezünk, és bemegyünk a vízbe, és ott eljutunk a templomhoz, majd kimegyünk a vízből. A víz körülbelül olyan 150 cm-es, és nem szabad például fürdőruhára vetkőzni. Tehát az sértésnek veszik. Hát egy templomban nem megyünk fürdőruhába, hanem rendesen ruhástól be kell menni, oda kell menni, és vissza kell jönni. Hát nyilván nem kötelező oda menni, de nem szabad megsérteni a hívőket azzal, hogy valaki levetkőzik fürdőruhára, hanem bemegy, megmerítkezik, és visszajön, hiszen ennek is van egy szakrális jelentése a balinész vallás követői számára. Egyébként Balira nagyon sokan utaznak, olyanok, akik ennek a szakrális részét kedvelik, és a spirituális Balira kíváncsiak. Nem is feltétlenül a tengerpartok világáról szól Bali, hanem arról, hogy az őserdőben nagyon sok helyen találunk szentélyeket, templomokat, gyönyörű helyeken bandukolhatunk, és valóban a rizsföldek teraszos látványa mellett a megbúvó balinész templomok látványa is elbűvöli az utazókat. De nem csak Bali ilyen helyszín, hanem India jó pár helyén is van még bőven látnivaló, és hát Európa pedig, a keresztény Európa, a Sagrada Familiától kezdve egészen a párizsi Notre-Dame-ig bővelkedik olyan csodálatos helyszínekben, ahol valóban átérezhetjük egy kicsit, hogy milyen is a lelki megnyugvás, a lelki béke. Egyébként általános szabály, és a legtöbb helyen így van, hogy ha mi az adott vallást követjük és részt veszünk egy istentiszteleten, akkor nyilván azért nem kell fizetni. De hogyha nem így teszünk, akkor viszont az a feladat, hogy ugyanúgy, ahogy a többi turista, fizessük ki azt a díjat, amit kérnek, hiszen ez hozzájárul ahhoz, hogy az adott szent helyet karban tudják tartani, renoválni tudják, meg tudják őrizni az állagát azért, hogy mind a hívőknek, mind a turistáknak az elkövetkezendő időszakban is még bőven legyen lehetősége arra, hogy ezt meglátogassák, és tényleg méltó körülmények között tudjanak turistáskodni, illetve méltó körülmények között tudják a vallásukat is gyakorolni. Új-Zélandon érdekes helyszín a Reinga-fok, mert hogy a maori mitológiához kapcsolódik, és ott a lelkek távozásának szent helye, úgyhogy érdekes, a kisebb vallások esetében is vannak bőven olyan szakrális helyek, ahová mennek turisták, mennek látogatók, és ilyenkor mód van arra is, hogy megismerjük az adott vallást, és megnézzük azt, hogy melyek az előírásai, egy kicsit interkulturális kommunikációt is tudjuk gyakorolni. Természetesen nem lehet összevetni a vallási turizmus mértékét mondjuk egy új-zélandi maori helyszín és a Sagrada Familia esetében, vagy akár a Szent Péter Bazilikánál, és sorolhatnám tovább, de az kétségtelen, hogy vannak bizonyos egységes szabályok, amelyeket követni kell, hogyha ilyen helyszíneket nézünk. Máltát még mindenképpen kiemelném, hiszen templomok sokaságát találjuk ott, és itt egy templom túrára elmenni, az akár egy hetes program is lehet, olyan sok izgalmas szentély van errefelé. Amit még szintén érdemes megemlíteni, az jó pár olyan helyszín, ahol több vallásnak az emlékművét is megtaláljuk, és hát most nem csak a nagyokról van szó, hanem akár a kicsik is. Gyergyó Szent Miklóson például, amikor turisztikai koncepciót gyártottunk a kollégákkal, akkor láttuk azt, hogy milyen gyönyörű templomok vannak itt, és nehézkes a látogatás, fel kell hívni valakit, és kitaláltuk azt, hogy legyen templomtúra. És egy ideig működött az, hogy meghatározott időben végigvitte egy szakavatott idegenvezető a fontos vallási helyszíneken a látogatókat, és meg lehetett nézni a sok csodát, ami egy picit elzártnak tűnik, mert hát azért kevesen csinálják meg azt, hogy van egy telefonszám, na hát akkor annyira be akarunk menni, hogy azt felhívjuk, hanem inkább sokszor mennek tovább. Egyébként a jubileum eseményeknél a szervezett utaknak a volumene különösen kimagasló. A csíksomlyói búcsú idején, pünkösd idején például rengeteg utazás van. Nyilván a karácsonyi időszakban Betlehembe is rengetegen látogatnak, de Portugáliába például, Fatima környékére is sokan elmennek. A Mária kegyhegyek általában a gyógyulást meg a lelki békét keresőknek a fontos célpontjai. A vallási turizmusra jellemző az, hogy az utóbbi időben a fiatalok esetében is divat lett. A 20 és 40 év közöttiek körében például a vallási turizmus 16,5%-kal növekedett. Vajon miért? Nos, főleg a közösségi média inspirációinak. Sokat mesélünk a közösségi médiáról, és mondjuk azt, hogy hú, hát a közösségi média az milyen káros sok minden tekintetben. Hát ez valószínűleg van ebben igazság, de van jó sok haszna is. Hát ilyen például az, hogy a közösségi média inspirál komoly utazásokra, spirituális utazásokra, szakrális vallási utazásokra is. A 2026-os turisztikai trendek középpontjában a felelős utazás, a helyi közösségek támogatása áll, és a fenntarthatóság szempontjait nagyon sokan figyelembe veszik a szervezők, vagy a kormányzatok közül is, és az zarándokutak jellegéből adódóan ez természetes módon illeszkedik bele ebbe a modellbe, tehát az zarándokutak, a vallási turizmus az a fenntarthatóságot illetően tényleg élen járó, és hát a fiatalodó közönség okán is a szektor éves növekedési rátája egyébként meghaladja a 8%-ot, ez azt jelenti, hogy egyre több az a turista, aki a vallási turizmus részese lesz, és egyre több olyan helyszín van, amit szívesen keresnek fel a látogatók. A hét közepén bejelentették új zarándokutak indulását. A sajtótájékoztatón ott volt kollégánk Garai Bendegúz is, aki megkérdezte mindenről Nacsa Lőrinc államtitkárt, Budai Lászlót, a Misszió Tours vezetőjét, és Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét.
Hogyan látja, milyen hatással lehetnek a zarándok vonatok a vallásturizmusra?
A zarándoklatok, a vallásturizmus egy fontos ága és fontos része, hiszen a vallásturizmus arról szól, hogy akár zarándokok, akár turisták a lelki örökség, az épített örökség, a kulturális örökség miatt ellátogatnak egy-egy helyre. Magyarországnak és a Kárpát-medencének rendkívül gazdag a vallásturisztikai értékkincse. Ott vannak akár 1000 évvel ezelőtt alapított monostorok, és a mi versenyelőnyünk a nyugat-európai kolostorokkal, zarándokhelyekkel, kegyhelyekkel szemben, hogy nálunk mindenhol élő közösség van, ott élnek a szerzetesek, ott élnek a papok, ott folyik folyamatosan az a lelki élet, több száz évvel ezelőtt, ami miatt létrehozták. És nyilvánvalóan mi azért támogatjuk a zarándoklatokat, a vallásturizmust, mert azt gondoljuk, hogy érték az, ha minél több embernek megmutatjuk.
A legnépszerűbb az kétségkívül Csíksomjó, tehát a Boldogasszony zarándokvonat, ahová idén már 13. alkalommal megyünk mi zarándokvonattal. Nagyon-nagyon sokan jönnek, nagyon szeretik, és hát ahogy itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Rákóczi Szövetség közreműködésével a legszélesebb körből jönnek, hiszen tengeren túlról, Ausztráliából, Észak-Amerikából, tehát a diaszpórából is érkeznek, ráadásul nagyon jó a korfája ezeknek a vonatoknak, hiszen ezek nagy részt középiskolás és egyetemista korú fiatalok, ezért aztán nagyon jó az összeállítása, a korosztály összeállítása is a vonatoknak.
Most már 9. éve, hogy a Rákóczi Szövetség közössége fiataljai, középiskolásai, meghívott középiskolásai ott lehetnek a Boldogasszony zarándok vonaton, és minden évben azt látjuk, hogy ez az egyik legnépszerűbb programunk. Ez meglepő, hiszen egy olyan zarándoklaton vesznek részt, aminek egyházi hitéleti tartalma van, és a fiatalokat ez megszólítja és vonza. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy öröm számunkra, hogy minden évben, minden nyarunkat azt egy zarándoklattal kezdhetjük, hogy 300 fiatal elmegy Csíksomjóra, és aztán utána pedig több tízezer fiatal majd bekapcsolódik a Rákóczi Szövetség nagy nyári rendezvényeibe. Ez számunkra egy nagy ajándék, és örülünk, hogy idén is részesei lehetünk Boldogasszony zarándokvonattal a csíksomjói búcsúba.
Garai Bendegúz összeállításában Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkárt, Budai Lászlót, a Misszió Tours vezetőjét és Csáki Csongort, a Rákóczi Szövetség elnökét hallották. Annak kapcsán, hogy zarándok vonatok indulását jelentették be a héten, mert hogy a zarándok utak ma már nem csak vallási jogból népszerűek, hanem testi-lelki feltöltődés és az önismeret eszközeivé is váltak. Nyilván, hogy egy vallási, alapvetően vallási célzatú eseménynél ez a jelleg mindig kidomborodik, de kétségtelen, hogy a legfontosabb hazai és nemzetközi zarándokutak általában is népszerűvé váltak. Esztergomtól Mária Gyűdig szeli át például az országot észak-déli irányban a Magyar Zarándokút, Dobogókör, Budapestet és Kalocsát is érinti. A Mária út pedig Közép-Európa egyik legjelentősebb zarándok hálózata. Az ausztriai Máriaceltől az erdélyi Csíksomlyóig tart 1400 kilométer és Budapestet is érinti. A Magyar Camino, a Szent Jakab út pedig a spanyolországi El Camino magyarországi szakasza. Amikor arról beszélünk, hogy El Camino, hát akkor nagyon sok alszakasz van, tehát lényegében sok helyről lehet elindulni, tehát nem egy A-ból elindulok, eljutok B-be vonal, hanem vannak leágazások, különböző helyeken is csatlakozni lehet ehhez az utazáshoz. Jó magam is egyébként a spanyolországi szakaszt bejártam régebben, nem az egészet ott sem, tehát igazából vannak, akik tényleg komolyabb, nagyobb túrára indulnak, vannak, akik úgy érzik, hogy egy hét merengés az nekik tényleg a lelki épülésükhez hozzájárul, és vannak, akik pedig az utolsó szakaszon mennek csak tovább egy Santiago de Compostela-i élményért. Minden esetre a spanyolországi El Camino magyarországi szakasza vagy Budapestről, esetleg Tihanyból indul és Lébényig tart, és aztán itt csatlakozik az európai hálózathoz. De a Szent Márton út Szombathelytől, Szent Márton szülővárosától egészen Franciaországig vezet, és a hazai szakaszait is nagyon jól jelzik már. Egyébként az El Camino-nak a legnépszerűbb ága a francia út, tehát van egy ilyen elnevezése is ennek, és létezik angol út is egyébként, mégpedig Angliából és Rómáig vezet, tehát ők Rómába mennek. Skandináviának is van fontos zarándokútja, a Szent Olaf út, és egy norvégiai városba vezet, Trondheimbe vezet egyébként a Székesegyházhoz, a Nidaros Székesegyházhoz. Lehet gyűjteni a pecséteket szállásokon és templomokban, ez feljogosítja a zarándokokat általában a zarándokszállások igénybevételére. Nem árt arra felkészülni, hogy a lehető legkevesebbet vigyük magunkkal. A feleségemnek a testvére, Fanni megcsinálta az El Camino teljes szakaszát. Volt egy olyan élethelyzete, hogy azt mondta, hogy akkor ő erre benevez, és hát mondta, hogy a legfontosabb az az, hogy minél kevesebb dolog legyen nálunk, és tényleg csak a legszükségesebbek, de van néhány, amire viszont mindenképpen szükség van. Ilyen például megfelelő cipő vagy bakancs, mert hogy nagyon-nagyon kényelmes túrabakancsot vagy cipőt kell vennünk, kell a technikai ruházat, nyilván fel kell készülni az esőkre, kell könnyű hátizsák, és vagy modern korban, ha azt mondjuk, hogy igen, akkor a telefon azért ott van nálunk, akkor érdemes letölteni a GPS-t, de van, aki azt mondja, hogy akkor ez tényleg olyan legyen, hogy nem is viszek telefont, vagy viszek ugyan magammal, de nem veszem elő az utazás során, hanem csak esetleg az állomásokon, amikor nagyon muszáj. Nos, hát akkor pedig a térkép elengedhetetlen, mert azért vannak olyan részek, amik ki van ugyan táblázva, de bizony el lehet néha tévedni. Vannak olyan időszakok, főleg a nyári időszak, amikor sokan vagyunk mindig, de amikor én megcsináltam egy kis szakaszt, hogy az El Camino-nál akkor is nagyon jó társaság jött össze tényleg, tehát mai napig van, akivel tartom a kapcsolatot. De hát persze vonattal is lehet zarándokútra menni, hiszen erről szólt a heti tájékoztató, hogy ilyenek is indulnak. A Csíksomlyói búcsúba indulnak például zarándok vonatok. Ez már hosszú-hosszú évek óta hagyomány, hogy több vonatot is indítanak a Csíksomlyói búcsúba. Annak a fő üzenete, amellett, hogy nyilván egy vallási eseményről van szó, egy picit az összetartozás. Az összetartozás is. Hiszen sokan azt mondják, hogy a magyarság legnagyobb ünnepe. Hallottam ilyen kifejezéseket. Jó magam, több alkalommal voltam. Voltam úgy is, hogy előtte már pár napot ott eltöltöttem Székelyudvarhelyen, aztán utána Csíkszeredában is laktunk, majd kimentünk a Nyeregbe, és jó idő volt, szép napsütésben lehetett fotókat készíteni, de voltam úgy is, hogy tényleg erősen esett az eső, annyira szerencsére nem, hogy le tudtunk volna fölkapaszkodni a Nyeregbe. Tehát én elvittem Csíksomlyóra anyukámékat is, anyukámat és nővéremet, még éltek szegények, volt ilyen időszak is, és egy nagyon kedves barátomat is elvittem, és Spang Gyusziékkal is felmentünk a Nyeregbe, tehát az biztos, hogy meg lehet mászni ezt a részt, mert hogy a Nyeregbe való felmenetre az azt jelenti, hogy lényegében Csíkszered a határában ott vagyunk Csíksomlyóban, és ott fel kell mászni egy kaptatón, vagy hát több helyen is fel lehet, de van egy viszonylag jól bejáratott rész, és hogyha ott felmásztunk, akkor eltöltünk egy kis időt, látjuk, ahogy jönnek a keresztalják, mindenki a saját városának a nevével, zászlókkal, keresztekkel vonul, szépen megtelik a Nyereg, és jobbra-balra arra, amerre csak látunk, hihetetlen sokan ott vannak, és egy idő óta már a mise, ami az egésznek a központja, annak van egy ilyen központi helyszíne is ott a völgyben. Ez a fénypontja a csíksomlyói búcsúnak, de összességében az előző és az azt követő napok esemény sorozatokkal telítettek, tehát rengeteg dolog van, úgyhogy most sem lesz ez másképpen. A csíksomlyói kegyhelyet egyébként meg lehet nézni máskor is, tehát nem kell feltétlenül a csíksomlyói búcsú idején érkezni, de itt nem önmagában a templom az, ami hatalmasat ad az ember lelkének, hanem az, amikor felmegy a szabadtéri misére, és ott tartozkodik, mint egy 300-400 ezer emberrel, de volt olyan időszak, amikor 500 ezerre is becsülték azoknak a számát, akik oda elmentek. A 2026-os csíksomlyói pünkösdi búcsú központi eseménye az ünnepi szentmise egyébként május 23-án szombaton kezdődik fél egykor a Somlyóhegy közötti nyerekben a hármas halom oltárnál. Éjszaka virrasztás, vasárnap pünköst, vasárnap pedig szintén a kegytemplomban szentmisék lesznek, és mint említettem, több külön vonat is indul Magyarországról. Ilyenkor a Gyergyói medencében szállnak meg a zarándokok, részt vesznek az össznemzeti zarándoklaton, de az egészben az a lényeg talán, hogy mindegyik állomásnál tömegek várják a vonatot, zászlókkal, zenekarokkal, népviseletbe öltözött fiúk, lányok sokasága, tehát a székelyföldi megállók esetében önmagában a vonat érkezése már egy élmény, és önmagában a tömeggel való találkozás egy élmény. Gyergyó Szent Miklóst is felfedezik ilyenkor általában azok, akik erre a zarándokútra elmennek, és mellette nyilván más eseményeken is ott vannak, sokat látnak, de ez az érzés a legnagyobb üzenete szerintem az egésznek, ami ott azért meghat mindenkit. Ma már nem egészen ugyanazt jelenti a falusi turizmus, meg a kisebb szállások, mint mondjuk amikor először mentem még egyetemistaként, tényleg a rendszerváltás idején errefelé. Hát emlékszem, hogy 89-ben még konzerveket vittünk, mert élelmiszer se volt. Aztán utána decemberben vége lett a Ceausescu rezsimnek, majd azt követő éveket követően már tényleg elindult a komolyabban vehető idegenforgalom az anyaországból, és a falusi turizmus azt jelentette még, hogy igazi tyúkok, igazi tojást tojnak, és igazi rántottát teszünk meg, hát a helyi dolgokat falatozzuk. Hát ma már azért jó pár helyen, igazából a Kauflandban vásárolnak be, de még mindig érezzük azért az ízeket. Tehát vannak olyan dolgok, amiket ott kapunk meg, tehát a búcsút követően, vagy akár annak az időszakában a kürtös kalács, az biztos, hogy ott lesz az étlapon szerintem, miközben sétálunk, vagy mikor vége van az eseményeknek, azt követően az is biztos, hogy jó pár finom falattal megvendégelnek minket, és hát pálinkából se lesz hiány. Tehát azt hiszem, hogy ez tényleg gasztronómiai szempontból is az igazi erdélyi ízeket hozza egy ilyen túra. De nem csak Csíksomlyóra utazunk persze, vagy utazhatunk, hogyha zarándokutakról van szó Magyarországról. Szentföldi zarándoklatok is vannak Csesztohovában, a tipikus helyszíne a Magyarországról indulóknak. Én még anyámmal voltam autóbusszal, és érdekes, hogy eszperantisták voltak velünk, meg olyanok, akik a Vakok Szövetségének tagjai, és valahogy mi is oda keveredtünk anyám szerzett helyet, és tényleg, mikor reggel korán bementünk a templomba, hihetetlen élmény volt, pedig kicsi gyerek voltam. A római utazások is, a Vatikán megtekintése, azok is tipikus helyszínei a különböző zarándoklatoknak. Persze azért érdemes tudni azt is, hogy a vallási turizmus nem csak a zarándokutakat jelenti, hanem sok minden mást is, hiszen rengeteg szent hely van. A különböző vallásoknak különböző helyei vannak, amelyeket felkerestek, felfedeznek a világban. Hát, hogyha megnézzük, hogy összességében mi az, ami a legtöbb utazást generálja, akkor látjuk, hogy hát a mekkai zarándoklat kötelező a muszlimoknak, rengetegen elmennek, a római zarándoklatok szintén nagyon jelentősek, a jeruzsálemi zarándoklatok szintén, tehát igazából ezek az utak, ezek már velünk élő történelem részei. Hát ez nem egy új keleti dolog, hanem nagyon-nagyon-nagyon régóta a vallások alapítását követően, akkor megerősödtek az adott területen. Ezek már nagyon-nagyon régi dolgok, hiszen tudjuk jól, hogy hát több ezer éves vagy ennél régebbi vallásokról van szó. A 600-as évek végétől már mennek Mekkába a muszlimok lényegében, miután államvallássá lett a kereszténység, azt követően szintén elindultak Rómába az emberek, Jeruzsálembe is nagyon sokan, úgyhogy ebből a szempontból valóban nagyon-nagyon régiek a vallási utazások. De vallási utazás az is, amikor megnéz valaki egy templomot, az is vallási turizmus, hiszen rengeteg templom újult meg Magyarországon is az elmúlt időszakban, de ezen kívül a világ számos pontján nagyon híres templomokat találunk, a barcelonai Sagrada Familiától kezdve a Szent Péter Székesegyház a Vatikánba, mind-mind látogatók százezreit, millióit vonza, hogyha összességében nézzük, és Máltára is nem a tengerparti szakaszok miatt érdemes utazni, hanem a templomok miatt, hiszen olyan díszítettségű, csodálatos helyeket találunk, hogy valóban egy történésznek ez egy mesebeli utazás. Homokos tengerparti szakasz pedig igazából a Szent Pauli Bay van, talán csak a máltai főszigeten, és nagyjából ennyi. Az összes többi az kavicsos köves, hát persze aki azt szereti neki, az is jó, de összességében azért nem egy Maldív-szigetek Málta, viszont olyan sokat ad a történelmét illetően, a vallást illetően, a vallási helyszíneket illetően, függetlenül attól, hogy valaki egyébként hívő vagy nem hívő, hogy rendkívül érdekes lesz egy máltai utazás. De visszatérve egy kicsit még arra, hogy miért erősödtek meg a zarándokutak, miért erősödött a vallási turizmus. Hát igazából, hogyha az egész világot nézzük, akkor látjuk, hogy kettős maga a hatás. Az egyik oldal az az, hogy az internet megjelenésével teljesen megváltozott a kommunikáció, más már a közösségnek az ereje, funkciója, és bizony sokan megtalálták azt, hogy milyennek az ellenszere, és azt gondolják, hogy így ezzel lényegében egy picit el tudnak vonulni mindattól, amit a modern világ hoz, és ami a modern világban zavarja őket. Tehát ez is megerősödött. A másik oldalon pedig rengeteg templom, rengeteg szent hely, rengeteg zarándok hely az turista barát lett, tehát amikor azt mondjuk, hogy vallási turizmus, akkor azt jelenti, hogy vannak menedékházak, de vannak jobb minőségű panziók is, vannak szállodák, szálláshelyek, rengeteg-rengeteg olyan funkciója van még a környéknek, ami az ideérkező turisták kiszolgálására szakosodott. Úgyhogy ez is sokat fejlődött, a megközelíthetősége is a különböző helyeknek sokat fejlődött, az infrastruktúra is sokat fejlődött, a jelölés. Tehát, hogyha nem azt mondjuk, hogy most akkor elmegyünk egy templomba, vagy elmegyünk valami vallási helyre, vagy valami régi emléket megnézzünk, hanem kirándulni akarunk, és azt egy kicsit így fejben, lélekben gondolkodva szerették megtenni, akkor a túraútvonalaknál sem mindegy, hogy mondjuk látjuk a jelzéseket, vannak-e pihenőhelyek, és azok milyenek, és hát nagyon sokat ezek közül is megújítottak. Úgyhogy ma már akár vonattal indulunk zarándokútra, akár elmegyünk egy repülős utazásra valahova, akár csak kirándulunk, és azt mondjuk, hogy szép-szép dolog, hogy óriási szakasza van egyes zarándokutaknak, de jó lesz nekünk az is, hogyha mondjuk 4 órát sétálunk valamelyiken, mindegyik olyan élményt ad, ami egy kicsit a testi feltöltődés mellett a lelki feltöltődést is segíti. Léteznek egyébként a világban olyan spirituális utak, zarándokutaknak is hívhatjuk őket, amelyeknek van valamiféle lelki üzenete, de adott esetben már egy nagyon régi valláshoz köthető, vagy pedig egyáltalán nem is köthető konkrét vallásokhoz, tehát ilyenek is léteznek. Perúban egyébként van például az úgynevezett Inka ösvény, ami több ezer hegyvidéki útból álló hálózat, és az Inka birodalom idején hozták létre. Közvetlenül Machu Picchuba vezett egy 4 napos, 42 kilométeres intenzív túra. Tehát nyilván annak 4 napos, aki a vezetett túrán részt vesz és bírja, és 4000 méteres magasságban is tudunk az Andok környékén túrázni. Az Inka fővárosból, Cuscóból indul el egyébként a túra, de túraengedélyt is kell hozzá szerezni. Ezeket januárban árusítják, és viszonylag hamar el is fogy, mert hogy nagyjából limitált az, hogy hány turista érkezett ide, mégpedig azért, mert a turisták nagyon sok szemetet hagytak maguk után az eddig időszakban, és rombolták is a területet, úgyhogy emiatt napi 500 túraengedélyt adnak csak ki, és ez limitálja a vendégek számát. Tanzániában létezik a Kilimandzsáró túra. A Kilimandzsáró nem csak Tanzániának, hanem Afrikának is a legmagasabb hegye, majdnem 6000 méteres, és a Kilimandzsáron keresztül át lehet menni lényegében egy gyönyörűségesen szép helyre, 6 napon keresztül, ahonnan a panoráma is viszonylag jó, hát persze nem pont a feltétlenül a Kilimandzsáró tetejéről, mert ott nem mindig olyanok a lehetőségek, hogy ott nekünk ahhoz van kedvünk, hogy egyáltalán fotókat is készítsünk. Minden esetre 8-9 napon keresztül lehet a Kilimandzsáron keresztül egy ösvényen túrázni, és szálláshelyeket is persze találunk. Nyilván ezek olyan túrahelyek, hogy csak edzeteknek lehet javasolni. Az Eperecs hegységet átszelő híres túraútvonal 3500 kilométeres, és a középhegységben, meg a magas hegységi területeken egyaránt gyönyörű helyeken járunk. Nagyon sokan vállalják azt a túrát, hogy ezt így megcsinálják. Hát nyilván ehhez is kell egy olyan élethelyzet, hogy legyen rá időnk is. De hát nem kell feltétlenül messze menni ahhoz, hogy keressünk olyan túrákat, amelyeknek van azért szakrális jelentősége, hiszen most már azért a keresztény kultúrkör Zarándok útjairól sokat meséltem önöknek, de létezik nagyfal túra is Kínában, egy olyan klasszikus túra, amikor az elődrendszeren sétálhatunk, 12 napos túra. Van egyébként egy napos szakasz is, tehát sétálhatunk a nagyfalon simán csak, de létezik egy olyan túra, amikor nagyon-nagyon hosszú utazást tudunk tenni. Nem egybefüggő egyébként ez az erődrendszer, hiszen töredezett, vannak olyan részei, amelyek már elpusztultak, vannak olyan részei, amelyek rendkívül jó állapotban vannak, van olyan rész, ahol el lehet menni akár, ugye régen ilyen szekéren is láttunk erről filmet is, bizonyára sokan önök közül is látták az híres filmek egyikét, és vannak viszonylag magas helyek, és nagyon kemény szél, hideg van, ezt tapasztaltam személyesen is, úgyhogy azért mindenképpen arra kell számolni, hogy kell nagyon-nagyon komoly öltözék is, de általában az utazások közül az ilyen típusokra fel kell készülni. Azt hiszem, hogy ez szinte mindenre igaz. Manapság egyébként, ahol legdinamikusabban növekszik a vendégek száma, az az El Camino, a Szent Jakab út, amikor 800 kilométeren keresztül menetelhetünk, és hát a francia szakaszról is indulhatunk, de akár Magyarországról is indulhatunk, a magyarországi kis mellékszakaszról, ahogy a feleségem testvére is tette, de akár ha rövid szakaszt is megpróbálhatjuk bejárni a spanyolországi résznél. Az észak-spanyolországi Santiago de Compostela-ban egyébként a Szent Jakab katedrális tényleg egy hatalmas, gyönyörű katedrális, és az egész városnak az égköveként, koronájaként magasodik a hegynek a tetején. Amikor ide érkeznek, sokan úgy gondolják, hogy tényleg egy kicsit azért átértékelhetik, vagy átértékelték már az életüket, és egyfajta megtisztulásnak is érzik ezt a fajta zarándoklatot. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszonthallásra!